Na kérlek, lapozzatok a Zsoltárok könyvéhez. Innen folytatjuk a 52-től. Elvileg a 6 Zsoltárt nézünk meg. Vágta lesz a Zsoltárok könyvébe. Biztonságjöveket becsatolni. Vállaltok olvasást? Jó lenne. No, itt a Zsoltárok könyve az... Szerintem mindannyiunknak van kedvenc Zsoltára, meg olyan Zsoltár, ami közel áll a szívünkhöz. Nekem így, ahogy haladunk, mindig más a kedvenc Zsoltárom, mert mindig más hoz Isten így közel a szívemhez. Nagyon sokat lehet ezekből tanulni, ahogy Dávid megélt élethelyzeteket. És ma nagyon érdekes, ahogy a legtöbb Zsoltár ma, amit nézünk, sőt az összes Zsoltár, amit ma nézünk, az Dávid Zsoltára, hogy megláthatjuk, hogy ő milyen élethelyzetben találta magát, és hogyan reagált arra az élethelyzetre. És tudjátok, mit tanít nekünk ez az összes Zsoltár, amit ma nézünk? Az, hogy bízunk Istenben. Ugyanaz, amiben kezdődött az életünk, a keresztény életünk, és amit ma is tanulunk, hogy bízunk az Úrban. Erről szól a következő Zsoltár is, az 52-es. De megtanuljuk, hogy ez a bizalom milyen reakciót jelent bizonyos helyzetekben. Hogyan reagálhatunk Istenben vetett bizalommal? 52. Ki az, aki lesz, hogy bátor és felolvassa az 52. Zsoltárt? Kérlek. Köszönöm szépen. Ez a Zsoltár egy olyan helyzetben íródott, amikor volt, aki Dávidot utálta. Konkrétan említ egy ilyen embert itt a Zsoltárban, de Dávid többször találta magát, sőt egy adott időszakban folyamatosan abban találta magát, hogy valaki a gyűlöletével üldözi őt. Egy ilyen ember volt Saul, aki végezni akart Dáviddal. Féltékeny volt rá, és üldözte őt. Ebből az időből származik ez a Zsoltár, de konkrétan az az ember, akiről itt a gonoszságot említi, vagy akinek az álnok nyelvéről beszél, ez nem Saul, hanem Doeg. Ugye, amikor Dávid elmenekült Saul udvarából, akkor a nóbi papokhoz ment. Egy olyan emberhez, Abhimelekhez, akiben megbízott, és ő úgy gondolta, hogy ez nem fog kitudódni, de volt egy áruló Doeg, aki leadta a drótot Saulnak, hogy megérkezett Ahimelekhez Dávid. Mire eljutott a hír Saulhoz, és utána néztek a dolognak, addigra Dávid továbbállt, de Saul szemében Ahimelek árulóvá vált, mert hogy otthont adott Dávidnak. És erre Saul megölette a nóbi papokat, Ahimeleket és az összes családtagját, összes férfi családtagját. Ebben az időben íródott a 72. Zsoltár, amikor Dávid erről a pusztításról kap tudomást. Mit dicsekszel gonoszságoddal, te nagy hős? Hiszen Isten szeretete mindig megmarad. Romlásomra törzt, cselszövő, nyelved olyan, mint az éles borotva. A rosszat szereted, nem a jót, a hazugságot, nem az igaz beszédet. Én nem tudom, hogy átéltetek már ilyet, amikor volt egy ember, aki így bánt veletek, aki hazugságokat terjesztett, aki álnokul bánt, aki cselszövő volt, a rosszra vágyott veled kapcsolatban, azt akarta, hogy eltörölhessen téged. Dávid ezt tapasztalta meg. És ez a Doeg, ez egy, nem csak egy rossz akaró volt, hanem konkrétan embert ölt. Ő volt az, aki végrehajtotta Saul parancsát. Mert amikor Saul megparancsolta katonáinak, hogy na gyertek, végezzetek a nóbi papokkal, ők hezitáltak, nem emeltek kezet Isten papjaira. De végül ez a Doeg, levágott 85 embert. Egyébként Doeg, Saul, bocsánat, egyébként Doeg Ézsau leszármazottja volt, és a zsidók könyve a Ézsaut és a leszármazottait a testképeként említi, olyan, mint a test, ami folyamatosan harcol a lélek dolgaival szemben. És azt mondja, hogy Dávid róla, hogy olyan a nyelve, mint az éles borotva. Egy cselszövő. Ismersz ilyen embert? Van ilyen ember körülötted? Én azt gondolom, hogy itt meglátjuk, ha van ilyen ember, vagy most nincs, akkor már lehet, hogy lesz, hogy hogyan reagálj egy ilyen helyzetre. Hogy mi az a helyes reakció, amit tehetsz. Mit tehetsz egy ilyen emberrel szemben? Az én természetes reakcióm az lenne, hogy bosszút állok. Ahogy a legtöbbünknek, amikor valaki rosszat mond rólunk, hogy oda megyünk és jó arcunk nyomjuk, vagy szembesítjük, vagy mi is elkezdünk rossz dolgokat terjeszteni róla. Nem így a természetes reakciónk az, hogy a rosszra rosszal fizessünk. De Jézus nem erre tanított minket, hogy a rosszért rosszal fizessünk, hanem sőt azt mondta, hogy szeresd az ellenségeidet. A te rossz akaróidat, akik üldöznek téged, imádkozz értük. Fú. Na ez a keresztény mélyvíz. És azt mondta, hogy tegyél jót vele, gyűjtsél parazsot a fejére. Hát, amíg meg is tér ezáltal. Én azt veszem észre, hogy ha engedek teret annak, ami természetesen elindul bennem ilyen emberekkel szemben, akkor egy bizonyos módon meg tudom, kicsit úgy csillapítani tudom a helyzetet. Azon gondolkodom, hogy hogyan kéne bosszút állni rajta. Persze nem tekerem ki a nyakát, meg nem öldöklöm le, de úgy a fejembe úgy lejátszom a gondolatot, hogy ez hogy is kéne neki fájdalmat okozni, vagy kiszúrni vele. És az igazság, hogy bár nem teszem meg, de nagyon nagy kárt okozok. És Jézus mondta azt, hogy a szívünkben már megcselekszük ezeket a gondolatokat, ahogy teret hagyunk neki. Nem kell ahhoz a tettet véghez vinni. De nézd meg, hogy mit tett Dávid, 7. vers. Össze is tört téged az Isten végleg, megragad, kiránt sátradból, kitép gyökerestől az élők földjéről. Látják ezt az igazak és félnek, rajta meg nevetni fognak, Ez az az ember, mondják, akinek nem kellett Isten oltalma, hanem nagy gazdagságában bízott, és rontásában volt és a megrontásban volt erős. Mit csinál Dávid? Lehet, hogy benne is volt természetes reakció, de jobban tetszik, amiről itt beszél. Bevonja Istent a képbe. Elkezdi ezt a helyzetet Isten szemével látni, és látja, hogy az az ember, aki őt üldözi, vagy az az ember, aki neki rosszat akar, neki merre vezet az útja. Azt mondja Dávid, hogy ez az ember össze fog törni, a sátra összedől, gyökerestül kitépik az élők földjéről. Ez az ember, akinek nem kellett Isten oltalma, el fog pusztulni. Vannak olyan helyzetek az életben, amikor látszólag mi vagyunk az áldozatok. Hogyha van egy rossz főnökünk, van egy kemény ember, aki így viselkedik, mint itt látjuk. És látszólag úgy, hogy jaj, szegény én, engem üldöznek rólam, rosszat mondanak, engem kihasználnak is. De valójában ez, amit Dávid itt lát, úgy látja ezeket az emberek, hogy ők az áldozat, hogy ő van bajban, nem mi. Dávid észreveszi, hogy ez az ember, aki vele így bánik, ő a pusztulás felé megy. Tudod, hogy azok az emberek, akik így bánnak velünk, és nem ismerik az Urat, ők elveszett emberek. Ők mennek a saját pusztulásuk felé, a kározat útján járnak. És igazából nem mi vagyunk az áldozat, hanem ők. Ez nem, ugye nem azt jelenti, hogy elkezdjük a magunkban nevetni, hogy majd jól elpusztulnak, a bosszúállás napján majd jó végük lesz, hanem elkezdjük más szemmel nézni, és azt mondja, hogy igazából nem magamat kell sajnálnom, hanem őket. Nem maga miatt kell a szívemnek fájnia, hanem miattuk. Az ő életük van veszélyben, az ő életük tart az elveszettség felé. Ki az áldozat? Tulajdonképpen ők. Ők vannak egy nagyon nyomorult helyzetben, mert nincs reménységük. Reménység nélkül összeroskadnak, ahogy mondja az ige. Jézus arra tanít minket, hogy szeressük ezeket az embereket. Én tudom, hogy ez nagyon nehéz. Vagy ha van konkrétan ilyen ember, akkor most konkrétan gondolj rá. Jézus arra hív, hogy ezt a rossz akaró embert, aki ott van az életedben, szeresd. Hogy ne magadat tekintsd áldozatnak, hanem őt lásd az ő elveszettségében, és imádkozz érte. Nézd meg, hogyan látta Dávid magát. Nem azt mondta, hogy szegény én, akit üldöznek. Figyeld meg, hogy látja Dávid magát. De én olyan vagyok, mint a viruló olajfa. Isten házában lehetek, bízom Isten szeretetében, most és mindenkor. Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz. Nevedben reménykedem, mert te jó vagy hívedhez. Láttatok már olajfát? Én láttam olajfát itt, Magyarországon, de az nem olyan volt, mint az Izraelben elültetett olajfák, amik több száz éve élnek, több ezer éve növekednek. Az olajfa arról híres, hogy nagyon szívós, és nagyon sokáig él. És Ári elment a Getsemáné kertbe, és ott úgy vélnek a Getsemáné kertnek, az olajfák hegyénél, és ott vannak azok az olajfák, amik lehettek azok az olajfák, amilyet Jézus imádkozott, ezt nem tudni biztosan. Több ezer éves. Azt mondja Dávid, hogy én egy viruló olajfa vagyok az Úrnak a kertjében, az Úrházában. Egy tartós, szívós fa. Azt mondja a bűnösről, hogy a gyökerestől kitépetnek az életből, de én, Dávid, olyan vagyok, mint egy viruló olajfa. Ezeket a fákat nagy becsben tartották. Ha volt a kertben valakinek olajfája, az nagy becsben volt tartva, mert nagyon értékes volt a gyümölcse, és mi mindenre használták. Én azt gondolom, hogy Isten kertjében mi olajfák vagyunk, akit Isten nagy becsben tart. És amikor Dávid ezt az üldözést megtapasztalta, ezt a bántást, sokszor olyan úgy jön le nekünk, hogy én értéktelen vagyok. Hogy bánhat velem így? Hát miért nem bánik velem úgy, ahogy kell? De gondold el, hogy Isten hogy néz rád? Isten úgy lát téged, mint egy olajfa az ő kertjében, akit nagy becsben tart. Én azt gondolom, hogy ha állandóan azon aggódsz, hogy mások hogyan látnak téged, akkor mindig kiszolgáltatott leszel, és mindig bizonytalan. A saját értékedet tekintve. De ha tudod, hogy Isten hogy lát téged, akkor meg tudsz nyugodni, hogy én egy olyan fa lehetek Isten kertjében, mint egy olajfa, akit ő becsben tart. Egy tartós fa. Amikor az emberek álnokok, akkor gondolj erre, hogy Isten milyen jó, és hogy lát téged. És hogy nem te vagy az áldozat, hanem ők. A bűnös ember nem tud más tenni, csak vétkezni. Mi vagyunk azok, akikben Isten lelke van. Mi meg tudjuk azt csinálni, hogy megbocsájtunk nekünk, megbocsájtunk nekik, és imádkozunk értük. Jézussal kapcsolatban olvassuk, Péter írja ezt, hogy amikor gyalázták, ő nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, ő nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Én azt gondolom, hogy akkor tudunk ilyen viruló, gyümölcsöző olajfa lenni, hogyha így kezeljük le az ilyen helyzeteket. Amikor egy ilyen fenyegetésére, amikor egy ilyen álnok ember beszél rólunk, vagy hazugságot terjeszt, vagy egy nehéz természetű ember van körülöttünk, hogy megmaradunk Isten dicsőítésében. Megmaradunk abban, hogy ő hogy lát minket. Azt mondja Dávid, nézd meg, és itt ezután imádkozni fogunk. Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz. Tudod, hogy Isten munkálkodik? Azokban az emberekben is, akikért így mondasz egy imát, akik pont ezt az álnokságot hozzák. Imádkozz értük. Először Isten megváltoztatja te szívedet feléjük, utána megváltoztatja őket. Ne engedd a testi reakciót elindulni, engedd Isten lelkének a munkát. Szeretném, hogyha minden zsoltár után imádkoznánk, nem kell mindannyian, akinek a szívén van, akinek éppen ez az aktuális zsoltár szólt, és utána megyünk tovább a következőre, jó? Ha te vagy így, akkor hangosan kérlek, imádkozz. Amen. 53. Zsoltár. Kérek egy bátor embert, aki felolvassa. Nem lehet lustálkodni csütörtökönként, mennyi dolgotok van. Kérlek, Gyula. köszönöm. Ez a Zsoltár az ateista emberről szól. Arról az emberről, aki nem hisz Istenben. Azzal kezdődik ez a Zsoltár, hogy azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Vannak ilyen emberek körülöttünk, akik nem hisznek Istenben. Minden ember hisz valamiben, de sokan nem hisznek abban az Istenben, akiben mi hiszünk, hanem valaki másban, valaki más, vagy valami másban. De azt mondja az ige arról az emberről, aki nem hisz Istenben, hogy bolond. Érdekes, hogy általában ezt fordítva mutatja be a világ, nem? Amikor hallanak arról, hogy mi hiszünk Istenben, hát meg vagy kergülve, hogy miben hiszel? Hogy elragadtatás, hogy fölhasson egy trombitát, ezt komolyan beveszed, ezt a tündérmesét. Tehát, hogy úgy állítják be a mi életünket, mintha mi lennénk bolondok. Nem? Tehát igen, a keresztény vagy, majd meggyógyulsz, tudod. Így. És a kép az, hogy ők az okosok, a racionálisak, akik szilárdan állnak, és vannak a gyengék, akiknek kell valami lelki mankó. Én ezt már annyiszor hallottam. Én felvállalom, hogy gyenge vagyok, hogyha ez kell ahhoz, hogy keresztényként tudjak járni az ő szemükben. De nem gondolom, hogy ez a kép, hogy mi lennénk a bolondok. Na. Van egy barátom, nem mondom, hogy ki, mert nem akarom zavarba hozni, egy nagyon okos barátom, aki mindig azt mondja nekem, amikor Istenről beszélgetünk, hogy én csak olyan dolgokat hiszek el, amit be tudsz nekem bizonyítani. És akkor itt meg is akadok, mert annyira értelmes ember, annyira olvasott, hogy mindig hoz tudni egy újabb példát, egy újabb, amivel én nem tudok fölvenni a versenyt. De igazából elgondolkodtam azon, hogy ez mit jelent. Mert sokan vannak így, akik azt mondják, hogy amit itt föl tudnak fogni, vagy amit itt látnak, azt hiszik el. De gondoljátok el, hogy milyen arrogáns dolog ezt mondani. Mert azt mondja, hogy azok a dolgok, amit én itt nem tudok fölfogni, azok nincsenek. Hogyha ezt valaki a középkorban mondja el, akkor ő az egész világegyetemre azt mondta, hogy nincs, mert akkor csak azt gondolták, hogy a naprendszerünk létezik, és a Föld a nap körül kering. Ez az értelem, vagy ez a hozzáállás arra vezetett, hogy egy ilyen téves világképük volt. És miért gondolja a mai ember, hogy ma már mindent tud? Pár évtized múlva megint azt fogja mondani, ja, ezt még akkor sem tudtam, és az értelmünk sose korlátozhatja azt, hogy mi igaz és mi nem. Pusztán nem lehet azoknak a dolgoknak a korlátja, hogy mi az, amit én föl tudok fogni. A világ csak annyi, amennyit én értek belőle. Hát ez egy elég arrogáns hozzáállás. Ez a Zsoltár 8 okot sorol fel arról, hogy miért az ateista ember a bolond. És én nem azt szeretném erősíteni bennetek, hogy ezután ilyen megvetéssel nézzetek az ateista emberekre, vagy a nem hívő emberekre. Nem ez a cél. Viszont billentse vissza, amíg helyünket, hogy értsük, hogy ők hol tartanak. Nézd meg az elsőt, amit már föl is olvastam. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. A teremtmény gondolja az alkotójáról, hogy ő nem is létezik. Persze ők nem tudják, hogy őket Isten teremtette, de valójában a teremtmény kivlogikázta, hogy tulajdonképpen őt nem is teremtették, hanem a véletlen művelet. Az evolúciós sorozat végterméke, egy véletlen műve. És Isten azt mondja rá, hogy bolond. Szerintem ahhoz, hogy valaki ezt elhiggye, hogy a véletlen műve, ehhez több hit kell, mint ahhoz, hogy elhiggye, hogy a Biblia hogyan indít a teremtéssel. A véletlen, hát azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. És utána így olvassuk, romlottak és utálatosak tetteik, senki se tesz jót. Isten letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Az ilyen ember, ez a második pont, az ő istentelensége meglátszik a cselekedeteiben. Nem csak, hogy nem hiszi, hogy van Isten, de úgy is él, mint aki tudja, hogy nincs Isten. Aki tudja, hogy lesz egy elszámolás, amikor a saját cselekedeteiről számot kell adnia, az felelősség teljesen él. De egy olyan ember, aki nem tudja, hogy lesz elszámolás, sőt úgy gondolkodik, hogy nem kell számot adnia egy igaz Istennek az élete végén, az úgy is fog élni. Milyen ez az élet? Ostoba. Bolond. Mert az idők végén minden térd meg fog hajolni Jézus Krisztus előtt, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr. Csak nekik ez már késő lesz. A harmadik dolog, azt itt a harmadik versben van, Isten letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Azt mondja a Róma 1, a Róma első fejezete beszél az istentelen emberről, és azt mondja a Róma 1, hogy ezek az emberek hiába valóságra jutnak a gondolkodásukban. Itt van ez a barátom, akit említettem, egy nagyon okos ember. Tényleg. De mégis az ő gondolkodása hiába valóságokra jut. Azért, mert nincs ott benne az Isten hit. Én lehet, hogy közel se vagyok olyan értelmes, mint ő. De az én utam nem hiába valóságokba megy, és így igaz a mi életünkre. Lehet, hogy vannak nálunk sokkal okosabb emberek. Viszont az Isten félelme a bölcsesség kezdete. És a mi útjaink azok nem hiába valóságokba mennek. Az ilyen emberek, akik nem Isten szerint gondolkodnak, az értelmük hiába valóságokba jut. Nem értik Isten dolgait. Ostobának tartják Isten dolgait azért, mert nincs bennük Isten lelke, ami értelmet adna nekik, hogy értsék a lelki dolgokat. Én, amikor olvassuk a Bibliát, ez nem elsősorban, figyelj, nem elsősorban az értelmünkre appellál. Mert az evangélium úgy hangzik el Istentől, hogy azt még egy kisgyermek is értse. Az én 6 éves Dani fiam megtért egy fél évvel ezelőtt. És egy 6 éves elme föl tudta fogni, hogy Isten mit tett érte. Tudta, hogy ő bűnös, és szüksége van egy megváltóra. De ül valamelyik egyetemen egy professzor, akinek ez túl magas. Mert hiába valóságokra jutott a gondolkodásában. A Biblia üzenete nem elsősorban az értelmünkre appellál, hanem a szív dolgaira. És azt mondja a 4. vers, mindnyájan elpártoltak tőle, egyaránt megromlottak, senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Ez a szó, hogy elpártoltak, ez azt jelenti, más fordítás lehet, hogy ezt is mondja, hogy visszacsúsztak, vagy elcsúsztak. Észrevetted, hogy mennyire könnyű elcsúszni ebben a világban? Függőségek felé, üres szokások felé, világias dolgok felé, amik látszólag vonzóak, vagy menők, de nem vezetnek sehová. Azt mondja, hogy az istentelen ember elpártol tőle, elcsúszik. Nem járnak Isten útjaim. Sőt, még a saját elveikhez sem hűségesek. Úgy élnek, hogy kárt okoznak saját maguknak, és kárt okoznak másoknak. Ezért mondja Isten rájuk, hogy bolond. Én azt gondolom, Isten nem úgy mondja ezt, hogy ilyen flagman. Ostobák, hanem megtör a szívük, megtörik Isten szíve értük. Én is ilyen ember voltam. 18 évig Isten nélkül éltem. Persze hittem Isten létezésében, de nem volt Isten uralma az életemben. Ostobaságokat követtem el. Isten nem elutasító az ilyen emberekkel, és ennek a Zsoltárnak nem az az üzenete, hogy ostobának tartsuk, hanem hogy tudjuk, hogy hol az ő helyük, és hol a mi helyünk. A következő, amit mond ez a Zsoltár, az is a 4. van, azt mondja, hogy egyaránt megromlottak, senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Azt mondja a Róma 1, amit az előbb idéztem, hogy az értelmük hiába valóságokra jut, és a szívük elsötétedik az ilyen embereknek. Érdekes, hogy először az elme az, ami rossz útra téved, és utána a szív pedig elsötétedik. Megromlik a saját erkölcsük. Ahogy mondja a Róma 1, Isten kiszolgáltatja őket a saját vágyaiknak. Isten nem bántja őket, csak egyszerűen átadja őket a saját vágyaiknak, hogy rendben van, erre szeretnél menni, akkor menj tovább. És így jut az ember el a kifordultság mélyéig. A következő azt mondja, hogy majd egyszer igen megrettennek, ja, bocsánat, nem, a 6. vers. Ahogy a kenyeret eszik, de Istenhez nem kiáltanak. Nem tudják a gonosztevők, akik úgy eszik népemet, ahogy a kenyeret eszik, de Istenhez nem kiáltanak. Ezek az emberek nem ismerik Istent, nem hisznek benne, és ezért nem kiáltanak hozzá. De attól még Isten van. Attól még Isten ott van az életük felett. És gondoljátok el, hogy mennyit szenvednek ezek az emberek, anélkül, hogy kiáltanának Istenhez. Ha egy keresztény ember nem teszi ezt, a gyülekezetbe elmegy, és a pásztor elmondja, hogy te fiam, kérj, menjünk Istenhez, imádkozzunk együtt. De egy istentelen ember mit csinál? Hova fut? Hova kiált? Nem kiált Istenhez, pedig Isten nyújtja a kezét felé. Emlékeztek, amikor Jézus bement Jeruzsálembe, és mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor nyújtottam ki feléd a kezem, mint egy tyúkanyó, a szárnyom alá akartalak vonni téged, de neked ez nem kellett. Ezért mondja az ige róluk, hogy bolondok, ostobák. A következő, ha majd 8. vers, hogy majd egyszer igen megrettennek, akik eddig nem rettentek, mert szétszórja Isten támadói csontjait, megszégyenít őket, mert Isten megverte őket. Egyszer azt mondja az ige, hogy megrettennek. Nem félik az Isten, de eljön a pillanat, amikor megrettennek. Amikor olyan dologgal találkoznak, ami nagyon náluk. És a nyolcadik dolog, bárcsak eljönne a Sionról Izrael szabadulása, amikor Isten jóra fordítja népe sorsát, újjong majd Jákob és örül Izrael. Mi jót várunk. Nekünk van reménységünk. Ez jelenti a reménység, hogy várunk valami jót. Jézus visszatérését, a mennyország eljövetelét, Isten országát itt a földön. De mit vár egy nem hívő ember? Gondoljátok el, mit vár? Mi a reménysége? Nincs neki. Reménység nélkül él. És ezért mondja az ige velük kapcsolatban, hogy bolond. Megindul a szíved miattuk? Megindul a szíved ezek miatt, az emberek miatt? Az a legabszurdabb, hogy miközben ők ilyen állapotban vannak, ők okosnak tartják magukat. És lenéznek minket. De ne tévezd el, hogy mi a valóság. Hogy ők szorulnak imára. Ők szorulnak arra, hogy a mi szívünk megtörjen értük. És kiáltsunk értük. Ahogy az előbb mondtuk az előző zsoltárban, hogy nem mi vagyunk az áldozat, hanem ők. Elveszettek, mint egy pásztor nélküli nyáj. Hogyha nem indul meg a szíved az elveszettek miatt, akkor kérjed, mert Jézus szíve megindul az elveszettek miatt. Nekik Jézusra van szükségük, hogy megmentse őket. Az ő bűnük is kifizettetett. És hallaniuk kell, hogy él a megváltójuk. Szóval, hogyha van ilyen ember, és gúnyol téged, és lenéz, a harag helyett javaslok valami mást. Kezdjünk imádkozni értük. Hogyha van, akinek a szívét most ez megérintette, kérlek imádkozz, és utána tovább megyünk a következő zsoltára. Amen. Köszönöm, Tomás. 54. Zsoltár. Megkérhetek valakit, hogy olvassátok fel. Kérlek. Köszönöm. Ez egy újabb zsoltár Dávidtól, abból az időből, amikor Saul elől menekült. Amikor futnia kellett az életéért. Itt konkrétan azt mondja a zsoltár, hogy akkor írta Dávid ezt a zsoltárt, amikor a cippiek Saulhoz mentek, és azt mondták, nem tudod, hogy Dávid nálunk rejtőzik. Újra beárulták Dávidot. Újra voltak emberek, akik elárulták őt. És Dávid reakcióját látjuk itt. Azt mondja a 6. versben, de Isten megsegít engem, az Úr megtartja életemet. El tudod mondani ezt a saját életeddel? Gondold el. Azt mondja, hogy Dávid, de Isten megsegít engem, az Úr megtartja életemet. Dávid, amikor írja ezt a zsoltárt, látjuk az ő különböző fázisait. Nézd meg, amikor átéli ezt a szorult helyzetet, azt mondja itt az elején, így imádkozik, Istenem, segíts meg neveddel, szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal. Istenem, hallgass meg az imádságomat, figyelj beszédemre. Mert idegenek támadtak rám, erőszakos emberek törtek életemre, akik nem törődnek Istennel. Dávid imádkozik, a legjobb dolgot teszi, amikor ilyen helyzetbe kerül. Kiált Istenhez, az erőszakos és istentelen emberek megtámadták, és ő segítségért kiállt az Úrhoz. Ez volt az első reakciója. Nézzük a másodikat, ez már van egy fordulat. De Isten megsegít engem, az Úr megtartja életemet, szálljon a baj támadóimra, semmisítsd meg őket igazságoddal. Az első az volt, hogy imádkozik, de az ima beindította Dávid hitét, és Isten felkavarta Dávidnak a bizalmát, és Dávid már így imádkozik, hogy Uram, én tudom, hogy megsegítesz, és megtartod az életemet, szálljon a baj azokra, akik rám támadnak. Egy dolog kiáltani Istenhez, de egy másik dolog teljes bizalommal tudni, hogy Isten meghallgat és válaszol. És érdekes, hogy az ima sokszor nem abból indul, hogy én már teljesen bízom benne. Nem akkor kell imádkoznom, amikor már mindent összeraktam, és már mindent jól látok, és csak halleluja, Uram, már megérkeztünk, hanem kiáltunk kétségbeesésünkből, és az ima közben át tudja fordítani Isten. A bizalmunkat be tudja indítani, mint egy régi autót. Így lehet, hogy néha lassabban indul, de az ima beindítja, felgerjeszti a hitünket Istenben. De Isten megsegít engem, az Úr megtartja életemet. És nézd meg, hogy fejezi be a Zsoltárt. Készségesen áldozok neked, magasztalom neved, Uram, mert te jó vagy. Mert minden nyomorúságból kimentettél engem, megvetéssel nézek ellenségeimre. A vége már dicséret. Nem minden indult. Kiáltásból, utána bizalommá lett, és a bizalom hálaadássá, dicsőítésé. Ez egy érdekes folyamat, nem? Dávid bajba került, imádkozik, bízik, és dicséri Istent. Én azt gondolom, hogy ez egy minta, amit lefektet nekünk Isten. Egy ilyen helyzetre, amiben Dávid volt, de hasonlóban mi is kerülünk, szorongattatásba, akár a munkahelyeden, akár a családodban, akár belső érzelmi dolgok miatt. Baj van. Dávid kiállt, Dávid bízik, és Dávid dicsér. Amikor bajba kerülsz, jusson eszedbe, hogy ez lehet a hitednek a indítója. Amikor bajba vagy, ez lehet a hitednek a serkentője, ami beindítja az imát. Tudod, hogy Istennek van hatalma arra, hogy megóvjon minden egyes embert itt a bajtól. Hogy minket soha ne érjen semmi probléma. Istennek van hatalma erre. Miért nem csinálja? Hát mert nem egy ilyen világban élünk. De még egy ilyen világban is meg tudná csinálni, mintha egy ilyen bluffvalóban élnénk, elkülönítve ettől a világtól. De tudod, hogy Isten minden nyomorúságot, minden próbát, minden kísértést fel tud használni arra, hogy bennünk munkálkodjon. Miért nem egy tökéletes ember a főnökünk? Miért nem egy tökéletes ember a párunk? Miért van baj néha a gyermekünkkel? Vagy... Minden egyes gondot Isten fel tud használni arra, hogy a hitünket fölépítse. A gondokatban ne az ellenségedet lásd, hanem azt mondja az ige, hogy a nyomorúságot, a próbát, a kísértést Isten felhasználja arra, hogy álhatatossá tegyen. Az álhatatosság által kimunkálja a reménységet. Gondold el, hogy ez tökéletesen beleillik Isten munkájába, hogy ma gondjaid vannak. De te is lásd úgy, hogy ez egy lehetőség arra, hogy kiáltsak. Érted? Ez az, amit megtanulhatunk Dávidtól. Ez az, ami nekem is akkora lecke. A gond egy lehetőség, hogy felserkenjen a hitem. Mert Isten minden bajból ki tud menekíteni minket. Ahogy itt írja Dávid. Isten megsegít és megtartja az életemet. A gond el fog múlni. A probléma meg fog oldódni. De ami megmaradhat abból, az, hogy az én hitem fölépült. Hogyha nem engedne Isten problémát az életünkbe, akkor még mindig azok a bébi keresztények lennénk, mint amikor megtértünk. Mert a hitünket semmi nem nyújtotta meg. Isten ezeket a nehézségeket arra használja, hogy megnyújtsa a hitünket. Hogy megtanuljuk, hogy ő a szabadító. És hogy minden helyzetben Isten elég. Ehhez kell egy zűrös helyzet. Ha ma egy ilyenbe vagy, akkor tanuljál Dávidtól. Tanulj velem, hogy a gondok lehetőségek annak arra, hogy kiáltsak. A kiáltás lehetőséget arra, hogy bízzak. És azzal, hogy bízom, lehetőségem a dicsérni Istent. Ki szeretne imádkozni? Imádkozzunk, és utána megyünk tovább. Amen. Kérlek, valaki az 55. Zsoltárt olvassa fel. Kemény, mi? Dávid azért átélt helyzeteket, és itt nem a költői képeket használja, hanem ezek tényleg átélt helyzetek voltak neki. Ez a Zsoltár vélhetően abból az időből származott, amikor az Abszalom lázadás végbe ment Dávid életében. Ő már idősebb ember, ő a király Izraelben, de az ő fias Abszalom fellázad ellene, és Dávid elfut Jeruzsálemből, mert látja, hogy itt az idő menni. És volt egy barátja, egy bizalmas embere, egy királyi tisztviselő, akit Ahitofelnek neveztek, aki egy nagyon felkent ember volt, akire Dávid hallgatott. De az Abszalom lázadás idején ez az Ahitofel átpártolt Abszalomhoz. És az egész lázadásból Dávid Ahitofeltől félt a legjobban. Az ő árulása fájt neki a legjobban. Ahogy itt írja ebben a Zsoltárban, hogy nem ellenség gyaláz engem, azt elviselném, hanem egy ember, aki a jó barátom volt, akiben megbíztam, Ahitofel. A nevét nem olvassuk, de minden bizonnyal őről beszél itt. Egyébként ő volt Betsabé nagyapja. ami jó okot adhatott a lázadásra. Látva, hogy Dávid mit tett a Betsabéval és Úriással. Na, háromféle reakciót látunk itt, ami lehet, hogy te benned is ott van, amikor ilyen helyzetbe kerülsz. Újra szorult helyzet, újra nyomorúság, újra kísértés, újra próba. Mi az, amit Dávid először megél? Azt mondja itt a 9. versben, nem, 7. versben, miért is nincs szárnya, mint a galamnak, hogy elrepülnék és nyugton lehetnék? Messzire bújdocsnék, a pusztában laknék. Az első reakciónk menekülni, nem? Amikor valami nagy nyomorúság ér, és úgy érezzük, hogy nem tudunk a helyzeten változtatni. Uram, most csomagolok és költözöm, jó? Vagy megyek el valahol, kiszállok ebből. Egy percig se bírom tovább. Érezted már magad ilyen helyen? De múlt héten is, Tamás, miről beszélsz? Amikor az a vágyunk, hogy kiszálljunk az életből, abból az élethelyzetből, hogy na, elegem van, ezt én így tovább nem csinálom. És Dávid is ezen a helyen volt. Azért imádkozott, hogy Uram, adj nekem galambszárnyakat, hogy csak így fölröppenjek, és mint aki itt volt, de már nincs, távoztam. De tudod, hogy ez nem megoldás? Mert a problémákat mindig magunkkal visszük. Az a konfliktus, ami adódott az életünkben, rámutat egy belső problémára, amit Isten meg akar oldani. Ha én kiszállok a problémából, látszólag megoldottam, de a probléma ott belül van, amit Isten meg akar oldani. Nem oldja meg a helyzetet, ha én úgy kiröpülök belőle. Manapság az emberek így oldják meg a házassági konfliktusaikat, hogy így beadjuk a vállal, és nincs probléma. De van probléma. Isten nem így akarja megoldani a helyzetet. Dávid számára ez egy nevelő program. Isten neveli Dávidot. Isten tud úgy vihart kelteni az életünkben, hogy nevel, tanít és elmélyít. Ne akar kiszállni abból a viharból, amit Isten készített. Amit Isten engedett. De Isten tanítani akar. Emlékezz azokra a viharokra, amit a tanítványok éltek meg. Ott voltak Isten akaratának kellős közepén, amikor a hajóban ott aludt Jézus. Viharban voltak. És mennyire kihozta bennük azt a problémát, hogy nem bíztak Jézusban. És Jézus azt mondta, hogy hát miért nem hiszitek, kicsiny hitűek? A mai vihar, amit átélsz, amit most élsz meg, ne akarj kiszállni belőle. A másik reakció, nézd meg, amit megélhetünk, az a vágy a harcra. És azt olvassuk itt Dávidtól, 10. versről, oszlass szét őket, Uram, zavard őket, zavard össze nyelvüket, csak erőszakot és viszályt látok a városban. És Dávid felvehette volna a kesztyűt Absalonnal szemben. Azt mondhatta volna, hogy mit akar ez a tejfölös szájú. És elkezdhetett volna harcolni a saját fiával szemben. Dávid mellett ott volt a testőrség, hihetetlenül képzett katonák. Még az elején rátámadhatott volna Absalonra, de nem tette, hanem azt mondta, hogy megyünk. Nem harcolt, nem vette fel a kesztyűt. Nem vágott vissza. Azért ez bámulatos Dávidtól, hogy így el tudta engedni a trónt. Mert tudta, hogy ha Istentől van, akkor vissza fogja kapni. Olyan nehézé vált a helyzet, hogy inkább Dávid azt mondta, hogy most megyünk. Még a saját barátja is, Ahitofel, ellene támadt. Én azt gondolom, hogy lehet bennünk egy olyan vágy a nehézség idején, hogy ki akarok szállni ebből, vagy harcolni akarok. De van egy jobb, van egy harmadik. És ezt lássuk meg itt a Dávidi Zsoltárból, 17. verstől. Azt mondja Dávid, én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem. Bár reggel, délben, este gondban vagyok és sóhajtozom, ő meghallja hangomat, megszabadít engem támadóimtól, hogy békességem legyen, bár sokan vannak ellenem. Meghallgat Isten, és megalázza őket az, aki ősidők óta trónján ül. Nem akarnak változni, és nem félik az Istent. És a végét olvasom még. Vesd az Úr a terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Istenem, te taszítod őket a sírnak mélyére. És a végén, de én benned bízom. Ez a harmadik, és szerintem ez a legjobb. Amikor nem kiugrasz, nem harcolsz, hanem vársz Istenre. Ez a legnehezebb. De ez a legjobb. Felülemelkedsz a nehézségeken. Azt mondja Ézsaiás, szerintem tudjátok is ezt az igeverset kívülről, hogy azok, akik az Úrra várnak, vagy akik más fordítás azt mondja, akik az Úrban reménykednek, azok szányra kelnek, mint a sasok. Erejük megújul. Dávid ezt élte meg ebben a helyzetben. El kellett mennie Abszalom elől, nem harcolt, nem adta fel, hanem várt az Úrra. De én, Uram, én hozzád kiáltok, és benned bízom. Azok, akik az Úrra várnak, azoknak az ereje megújul, és szányra kelnek, mint a sasok. Képzeld el, hogy a sas, amit szoktunk néha látni, vagy láthatsz az égen körözni, amikor jön egy vihar, és felélénkül a szél, a sasok sokszor azt csinálják, hogy ráülnek erre a szélre, és fölemelkednek a vihar fölé. Ezt a szelet használják arra, hogy fölmenjenek a viharfelhők fölé, és felülről látják ezt a tomboló vihart. Én azt gondolom, hogy ez több, mint jó kép arra, amit itt Dávid ebben a Zsoltárban elmond nekünk. Azok, akik az Úrra várnak, akik benne bíznak a vihar idején, azok felülemelkednek, mint a sas szárnyakat kapnának. Erejük megújul. És az egész vihart föntről nézed, Isten szemével. Persze benne vagy, téged érnek a csapások, meg átéled a nehézségeket, de nem vagy leterhelve, nem akarsz harcolni a jogaidért, nem akarod megvédeni saját magadat, nem akarsz kiszállni, hogy elegem van. Hát gondold el, hogy milyen kép az Istenről, amikor Isten népe azt mondja, hogy elegem van, ezt én nem bírom tovább egy percig sem. Nekünk van egy Istenünk, a pásztorunk, aki füves legelőkre terelget, csendes vizekhez vezet. Na ez a jó kép, amit áthatunk a világnak Istenről. Hogyan emelkedik felül Dávid? Hogyan tudunk mi felül emelkedni? Nézd meg a 17. verset. Én pedig Istenhez kiáltok. Ez az első. Én pedig Istenhez kiáltok. Mondd el neki a viharodat. A második dolog, 23. vers. Vesd az Úrra a terhedet. És a 24. vers vége. Én benned bízom. Jaj, Tamás, ez annyira egyszerű, ez nem így működik, de sajnos így működik. Én Istenhez kiáltok, rávetem a terhemet, és megmaradok abban, hogy bízom benne. Választhatod a többit is, hogy kiakadsz, el akarsz futni, és harcolsz. Ehhez is sok erő kell. De ha valaki igazán erős, akkor azt csinálja, mint Dávid. Kiáltok. Istenre vetem a terhemet, és bízom benne. Menekülés, harc vagy repülés? Melyiket szeretnéd a háromból? A repülés jól hangzik. Amikor rád támadnak, ne bánjulj velük, ahogy ők bánnak veled. Jézus azt mondta, hogy mindenkivel úgy bánja, hogy szeretnéd, hogy veled bánjanak. Ne fizess a rosszért rosszal. A legfájóbb az, amikor ezt egy barát okozza nekünk. Amikor egy baráttól kapunk sebet. De mivel emberek vagyunk, ez megtörténik. Sőt, itt a gyülekezetben is lehet, hogy sebet kapsz egy olyan embertől, aki közel áll hozzád. Lehet, hogy én sebezlek meg valamivel. Ilyenkor mi a... Igen, majd beszélünk. Arra gondolsz, amikor be... Nem. Ezt elmondhatta volna Júdásról Jézus. Egy nagyon közeli ember. És mit csinált Jézus? Ő nem gyalázta azt az embert. Ő elengedte. Fájt neki? Nagyon. De Istenhez kiáltott, rávetette a terheit, és bízott benne. Szerintem ezt kéne nekünk is választani. Ezen a helyen tudjuk azt mondani, hogy Uram, te egyedül tudsz rólam gondoskodni, én benned bízom. Te benned bízom. Péter is megerősíti ezt, amikor azt mondja, hogy vessétek minden terheteket őre, mert neki gondja van rátok. Ha valakinek a szívén van, imádkozzon, és utána megnézzük az utolsó Zsoltárunkat ma. Amen. Köszönöm szépen. 56. Zsoltár. Valaki, kérem, olvassa fel. Uh-huh. Köszönöm. Ez a Zsoltár egy mintát mutat, amit Dávid Zsoltáraiban újra és újra megláthatunk. És talán nem is lesz új abban, amit eddig elmondtam, de a minta meg kell látnunk. Dávid bajban van, valami nehézség éri, imádkozik, és Isten átfordítja dicséretté. Ez a minta. Jön a baj, Dávid kiált, és átfordul a szíved dicsőítő. Nézd meg, hogy miért dicséri Istent. 11. vers. Istenben, akinek igéjét dicsérem, az Úrban, akinek igéjét dicsérem. Dávid elkezdi dicsérni Istent az ige miatt. Akkora kincs Isten igéje nekünk. Hogy itt van a kezünkben az, amit Isten gondol. Hogy nem az érzéseink szerint kell gondolkodnunk, hanem ránézhetünk Istenre. Nem tudom elmondani, hányszor történt már, amikor elgyötörve, fáradtan, csak kinyitottam Isten igéjét, és Isten, mintha megmosott volna az igéjével, felfrissített. És Dávid ezen a nehéz helyen, olyan, mintha elővenné az igét, és pedig neki nem nincs annyi igéje, mint nekünk. Dávid, de innen nem volt ilyen hosszú a Biblia. És mégis azt mondja, hogy Uram, én dicsérlek érte. Uram, én dicsérlek a te igédért. Hogy itt van az életemben. Amikor naponta táplálkozol Isten igéjéből, akkor a mindennapi kenyereddé válik. Akkor megszereted Isten igéjét, és dicsérni fogod érte. A másik dolog, amiért dicséri Isten Dávid, azt mondja, hogy Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem. Dávid dicséri Istent az ő hűségéért. Először az igéért, aztán az ő hűségéért. Istenben bízok, nem félek. És tudod, hogy mi az, ami ezt a hitet fölépíti bennünk? Az pontosan Isten igéje. Azt mondja a Róma 10:17, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Az az ember, aki rendszeresen táplálkozik Isten igéjéből, annak fölépül a hite. Egyik kő tégla a másik után, és épül föl az ő hite Istenben. Istenben bízom, nem félek, mit árthat nekem? Egy olyan ember tudja ezt elmondani, aki Isten igéjében van. Olvasd Isten igéjét, maradj meg benne, hogy a hited épülhessen. És a harmadik dolog, amiért látjuk, hogy Isten előtt Dávid hálát ad, hogy dicséri Istent érte, az, hogy visszaemlékezik, hogy mennyire, hogy miket vitt véghez az ő életében. 13. vers. Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal. Megadom hála áldozatomat, hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az elbukástól. Vajon hány ilyen esete volt Dávidnak? Szerintem fel se tudjuk sorolni. És Dávid azt mondja, Uram, te mindig megmentettél engem, mindig kihoztál a legnehezebb helyzetekből. Amikor azt hittem, hogy végem van, te megóvtál engem a bukástól. Ott van ez a minta az életünkben? Hogy jön a gond, mi kiáltunk, és Isten átfordítja az egészet egy dicsőítésé. Tudod őt dicsérni a nehézségeid között? Tudod őt dicsérni, mielőtt megjön az ima válasz? Amikor még nem látsz változást, de dicsérheted Istent az igéért, az ő hűségéért, meg a múltbéli munkájáért. Én azt gondolom, hogy ez az a minta, amit tanít nekünk a Zsoltárok könyve. Amit nehezen tanulunk meg, de újra és újra elmondja nekünk a Zsoltárok könyve. Még egy Zsoltárt meg fogunk nézni, de most imádkozom én, és utána felolvasom az 57-et. Drága Jézus Uram, mi szeretnénk megtanulni ezt a mintát. Uram, hogy ne hibázzuk el, Uram. És köszönöm, hogy ezt újra és újra tanítja nekünk a Zsoltárok könyve. Újra és újra tanítja az ige nekünk. És újra hívsz erre minket, hogy kiáltsunk hozzád. Hogy a gondok közül nézzünk fel rád. Uram, és arra vágyunk tényleg, hogy minden küzdelemből győzelmet hozzál. Hogy fordítsd át a mi gondjainkat dicsőítéssé. És Uram, ha így nézzük, akkor minden nehézség a szövetségesünké válik, mert segít minket közeledni hozzád. És Uram, én köszönöm azt a munkát, amit végzel az életünkben. Köszönöm, hogy te munkálkodsz. És hogy tényleg minden bajunkból megszabadítasz. Én hálát adok ezért, Isten. De Uram, az az imám, hogy mielőtt még látnánk a szabadítást, mielőtt még látnánk az ima választ, már tudjunk dicsérni téged. Ahogy Pál is mondja, hogy minden kérésetekben, minden imádságotokban hálaadással imádkozzatok. És Isten meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Az aggódás helyett lehet hálát adni, és lehet örvendeni. Uram, mi ezt választjuk, ezt szeretnénk megtanulni. Tanítsd meg ezt a szívünknek, Uram, Jézus nevében. Amen. 57. Zsoltár, ez lesz az utolsó a mai napra. Bizalom Istenben, a karmesternek a ne szégyeníts, ne veszíts el kezdetű ének dallamára. Dávid bizonságtétele abból az időből, amikor Saul elől a barlangba menekült. Könyörülj Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem. Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém állt. Segítséget küld nekem a mennyből, csúffá teszi üldözőimet. Isten elküldi szeretetét és hűségét. Oroszlánok között fekszem, amelyek felfalják az embereket, foguk láncsa és nyíl, nyelvük éles kar. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Hálót vetettek lábaim elé, megalázták lelkemet, vermet ástak nekem, de maguk esnek bele. Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Ébredj lelkem, ébredj lant és hárfa, hadd ébresztem a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek között, zsoltárt zengek rólad a nemzetek között, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Ez egy barlangzsoltár. Szerettek barlangászni? Én nem kimondottam. Szeretem a barlangokat, mert olyan szűk helyek. És ez sem az a fajta barlang volt, ami olyan kényelmes lett volna. Dávid ide menekült Saul elől. Erre a sötét, szűk, magányos helyre. Egy barlangban van. És mégis ez a barlang a dicsőítés csarnokává válik. Hogyan lehet az én nyomorult helyzetem a dicsőítés helyévé? Hogyan lehet az én nehézségemből egy hálaadó dal? A recept ugyanaz. Bizalom Istenben. Könyörülj Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem. Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. Dávid ott volt egy barlangban, de a barlangban Isten jelenlétében volt. Semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől. Legyen az bármilyen nyomorúság, bármilyen gonoszság, bármilyen világi gond. Nem választhat el minket Istentől, az ő szeretetétől. És Dávid megtalálta ezt ezen a helyen. A fenséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém állt. Segítséget küld nekem a mennyből, csúffá teszi üldözőimet. És van egy érdekes dolog, amit még szeretném, ha meglátnánk. A 6. vers, azt mondja Dávid, a barlangból írja, magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Ott van ezen a helyen, a barlangban, amikor üldözik őt, amikor veszélyben az élete, és azon gondolkodik, hogy Uram, én azt szeretném, hogy a te neved megdicsőjön. Abból a helyzetből, amiből most vagyok, én arra vágyom, hogy lássam azt, hogy Uram, te megdicsőülsz. Én azt gondolom, hogy ez egy tanítás nekem. Ezzel tanít engem Isten. Hogy ne arra vágyak, hogy a problémám megoldódjon kizárólag. Hogy Uram, csak oldd meg az ügyemet valahogy. Hanem Uram, én azt szeretném, hogy megdicsőülj. Jézus Krisztus az ő főpapi imájában ezt mondta, hogy Uram, én megdicsőítettem a te nevedet. Dicsőíts meg engem, hogy én is megdicsőíthesselek téged. Ez egy jó ima. Sokszor én csak addig jutok, hogy dicsőíts meg engem. Oldd meg a problémáimat, hogy elmondhassam, fú, mekkora hitem volt. De Jézus azt mondja, hogy dicsőíts meg engem, hogy én megdicsőíthesselek téged. Dávidnak az volt a vágya. Még két gondolat. Dávidtól tanulhatunk. Hogy csinálta Dávid a napjait? Ez egy napnak a leírása, ez a Zsoltár. Hogy csinálta Dávid? Hogy élte a napjait? Amikor fölkelt, akkor dicsérettel keltette a napot. Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Ébredj lelkem, ébredj lant és hárfa. Hadd ébresztem a hajnalt. Amikor fölkelt a reggel, Dávid előkapta a lantot, vagy a gitárt, vagy a szintetizátort, vagy a furuját, vagy bármi, és elkezdte dicsérni Istent. Magasztalta az Urat. Ezzel indította a reggelt. Énekelt Istennek, magasztalta őt. Nem biztos, hogy mindig azért, mert volt kedve rá. Elhiszed nekem? Úgy kelt, hogy aj, Uram, gyönyörű reggel van. Egy barlangban ül, gondolkoz rajta. Uram, én az reggelt dicsérettel indítom. És a másik, hogy a napot imával zárom. Van egy jó lecke nekünk, hogy kezdjük a napjainkat dicsérettel, és zárjuk le imával. hogy dicsérjük Istent a jóságáért, és amikor este odaérünk a nap végére, akkor adjunk oda mindent, ami aznap történt. Vessük a terheinket rá. Észrevetted, hogy maga az alvás nem oldja meg a problémát? Hanem ha van egy gondod, alszó reggel, azzal kezd. Nem lenne egyszerűbb odaadni Istennek? És ez nem egy olyan dolog, amit így mondok, hú Tamás, tényleg, de jó az igaz. Ezt erre tanít minket az ige. És azt gondolom, hogy erre tanít minket most. Hogy ezt megtanuljuk. És tovább fogunk menni a Zsoltárok könyvéből, és hogyha nem tanuljuk meg, Isten újra szólni fog. De miért ne tanulnánk meg most? Mennyi atyán, köszönjük, hogy Dávid ezeket a Zsoltárokat megírta, és Uram, én köszönöm, hogy így élte meg az ő Istennel való kapcsolatát, ahogy itt látjuk. Amikor ezen a szűk helyen volt, akkor maga a körülmények őt nem szorongatták, mert Uram, nálad keresett oltalmat. Egy olyan helyzetben volt, ami nem tudott változtatni, de kiáltott hozzád, és Uram, te mindent megtehetsz. Tanítsd meg a mi szívünket erre, Uram. Uram, mennyiszer vágyunk arra, hogy olyan legyen az életünk, hogy mint egy ilyen sima utazás. Semmi gond. De Uram, te mégse ilyet terveztél. Azt mondja az ige, hogy te elénk raksz olyan jó cselekedeteket, amiket előre elkészítettél. És megengedett, hogy ilyen bukkanók legyenek az úton. Uram, ezeket a jelen gondokat, a jelen küzdelmeinket, a jelen kísértéseinket, Uram, fordítsd át arra, kérlek, taníts meg minket, hogy ezekből mi bizalmat kovácsoljunk benned. Uram, hogy rád nézünk és megtapasztalunk téged. És hogy az egészből hálaadás lesz. Hogy ne levert keresztények legyünk, Uram, hanem örömújongó keresztények, akik ünnepelnek téged, hálát adnak neked. Uram, mi is úgy szeretnénk kezdeni a napjainkat, hogy ünneplünk téged. Úgy zárni a napjainkat, hogy egyszerűen elmondjuk, hogy mennyi jót tettél velünk. Ha meg valami nehézségért, azt ott hagyjuk nálad. Gyere közel hozzánk, Uram. Tanítsd meg Dávidnak a mintáit nekünk, Uram. Én köszönöm, hogy nekünk nem kell barlangban ébrednünk. Nem kell futnunk az életünkért. De Uram, a jelen gondokban, a jelen nehézségekben tanítsd meg ezt nekünk, Uram. Ugyanezt. Mert te ugyanaz az Isten vagy. Tegnap, ma és mindörökké. Vonj minket közel magadhoz, Uram. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.
Amen.